a szakrális zenét ki kell vinni a templomból az utcára is, vagy a Böszörményi Gergely a Református Zenei Fesztivál főszervezője és megálmodója. A budapesti zenei rendezvény mára a legnagyobb, minden évben megtartott református rendezvényé nőtte ki magát. Helyszínei pedig nem csak református intézmények vagy annak udvarai, sőt, a rendezvény kifejezett célja, hogy világi helyekre vigye ki az egyházi zenét. Így idén is megtartják majd Budapesten a Rádai utcában a zsoltáros menetet, amikor a sétáló utcában több százan énekelnek fáklyákkal a kezükben református zsoltárokat, dicséreteket. A menetet idén Szent Péter a horvátországi magyar reformátusok püspöke vezeti majd. A Református Zenei Fesztiválon egyébként számos koncert is lesz, felép a Misztrál zenekar is, a Kaláka, és bemutatkoznak a Felszállott a páva fiatal tehetségei is, köztük református lelkész családból származó versenyzők. A részletekről Böszörményi Gergely főszervezővel beszélgettünk.
Mielőtt a programokról beszélnénk, először egy kicsit a Református Zenei Fesztivál küldetését, célját ismerjük meg. Miért gondolja úgy Böszörményi Gergely, hogy a szakrális zenét ki kell vinni az utcára?
Hát azért gondolom, mert a szakrális zene nem csak a templomban szép, és nem csak a templomban szakrális, hanem az lehet bárhol. Tehát azonnal szakrális térré válhat a Nemzeti Múzeum lépcsője, a Rádai utca, a Bakács tér, a Művészetek Palotájának a díszterme vagy nagyterme, minden azzá válhat, hogyha mi valóban hitünkkel és Isten iránti hitünkkel és Krisztus hitünkkel, Krisztus követésünkkel állunk ki énekelni, vagy akár beszélgetni, vagy bármi olyan dolgot csinálni, ami Krisztusnak tetsző lehet. Tehát ezért gondolom, hogy a templomból ezt nyugodtan ki lehet vinni. És egyáltalán nem csak szakrális zene válhat így szakrálissá, hanem vers megzenésítések, hogyha akár villanygitárral vagy dobbal kísérik azt a zenét, akkor is. Mindig ide kell hoznom azt a mondatomat, ami egy újságcikknek lett aztán a vezérfonala, hogy de hát az Úristennek van hallása. Tehát mindenfélét lehet, jazzt is lehet játszani, népzenét is lehet, világzenét is lehet játszani, verseket lehet megzenésíteni, lehet dicsőíteni az Úristent, csak azt valóban úgy kell csinálni, hogy az ő neki is tessék. És hogyha a templomban maradunk, akkor a reformátusok, de azt hiszem, hogy általában elmondhatom, hogy a protestánsok is, olyan elégedettek vagyunk, minden rendben van, hisszük az Istent, követjük Jézus parancsait, olvasjuk a Bibliát, énekeljük a szép református énekeinket, jól vagy nem olyan jól, és hát ül mellettem egy kedves testvérem, egy férfi testvérem, a másik oldalon ül egy kedves nőtestvérem, pontosan tudjuk, hogy mit gondolunk a hitről, egymás véleményét ismerjük, mit gondolunk a világról, mi a világnézetünk, ha tetszik, mit gondolunk a magyar közösségről, a Kárpát-medence magyarságáról, nemzetünkről, és ez olyan szép dolog, mert végül is minden rendben van. És aztán, hogyha ki kell menni az utcára, amit én nagyon mondok, hogy ki kell menni, és meg kell szólítani olyanokat is, akikkel nem találkozunk így a templomban esetleg hetente, és ők meg nem biztos, hogy hívők, vagy nem biztos, hogy tudják, hogy egyáltalán miről szól az egész egyházi lét, és maga a vallás, mi a szerepe az életünkben és a hitünkben, akkor ott kiderül, hogy a nehezítő körülmények között ezt mindig valóban más érzés és más feladat vállalni. És Máté evangéliumából szoktam mindig idézni azt a részt, amikor Jézus parancsot ad a tanítványoknak, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Hát ha az ige élő, és mi valljuk azt hívő emberek, hogy az ige ma is él, akkor az élő ige az ránk is vonatkozik. Tehát, hogyha valaki azt gondolja a hívek közül, hogy ezt a parancsot Jézus kizárólag a tanítványoknak adta és mondta, akkor az nagyon téved. Az élő ige azt jelenti, hogy ez ránk is vonatkozik mindannyiunkra, tehát nekünk éppen ez a feladatunk, hogy akár a templomból kijöve menjünk el, és lehetőleg próbáljunk tanítványokká tenni embereket, és persze ezt nem erőszakkal kell tenni, ahogy szoktam mondani, vaskos, nagy, fekete könyvvel nem kezdjük el ütni a egyszerű halandónak a fejét, és nem nagy csuhás ruhába megyünk, hogy már pedig térjél meg, és gyere közénk testvérem, hanem egyrészt kedves szelídséggel, és ugyanakkor kitartással, és a Református Zenei Fesztivál tekintetében imádsággal, és olyan kulturális programokkal próbáljuk ezeket az embereket magunkhoz közelíteni, és felénk terelni, vagy hát az egyház felé terelni, amely nem haragot vált ki a szívükben és a elméjükben, hanem sokkal inkább azt mondják, hogy hát én nem tudtam, hogy itt a református közösségben ilyen béke van, és ilyen szeretet, és itt ilyen nagyszerű zenei vagy éppen professzoroknak az előadását lehet hallani. Na hát ez az, amiért a szakrális zenét, beszédet, a hitünket és az evangélium terjesztését a templomból érdemes és ki is kell vinni.
Ön szerint emellett arra van-e szükség, hogy azt a képet hagy hozzam vissza, amit említett, hogy ül a templomban ez a három ember, és nagyon egyet értenek, és egyet gondolnak, hogy ebből a közegből az egyházi emberek kijöjjenek, és a világban is szétnézzenek, hogy amúgy mi van körülöttünk. Tehát van-e esetleg egy ilyen funkciója is a Református Zenei Fesztiválnak?
Van. Hát az elefántcsontoronynak a tulajdonsága az, hogy ülünk benne, mindent szépnek látunk, csak éppen nem tudjuk, hogy mi van rajta kívül. Persze, nekünk is oda kell menni, és nem csak nekünk van feladatunk abban, hogy mi továbbadjuk az evangéliumot, hanem abban is feladatunk van, hogy próbáljuk megérteni az embereket, hogy ők mit gondolnak a világról, hogy ők miért azt gondolják, amit gondolnak. És azért jó például a Zsoltáros fákásmenet, vagy a Nemzeti Múzeum lépcsőjén éneklő több száz fős kórusnak az Isten dicsérete, mert olyan emberek is odajönnek, akik biztos, hogy nem járnak templomba. A Zsoltáros fákás menettel kapcsolatban még 10 évvel ezelőtt mondta nekem egy hölgy Pasarétről, hogy hát Gergely, nem tudom, hogy ez kell-e nekünk, jó-e nekünk, megyünk ott a kis fákjáinkkal, énekeljük az Úristen dicsőségére ezeket a zsoltárokat, dicséreteket, az énekes könyvi énekeinket, és ott belenéznek a képünkbe, fényképeznek, hát nem tudom. Mert ugye ez azért furcsa, valljuk meg, hát mert ez 15 éve van, ami akkor indult el, és azóta is egyre népszerűbb, és egyre jobban szeretjük, de előtte nem volt, és hát sokak számára, akik nincsenek ott, ez lehet, hogy ez még ma is egy nagyon furcsa jelenség. És én csak annyit mondtam ennek a hölgynek, hogy tudod testvérem, minden alkalommal az asztaloktól felállnak emberek, vagy a járda széléről odajönnek, és megkérdezik, hogy elnézést, mi ez? Elmondjuk nekik, hogy zsoltárokat éneklünk, és így vonulunk be szépen a Calvin téri templomba, ahol egy késő esti zenés áhítatot fogunk tartani, Isten tiszteletet. Lehet jönni? Lehet csatlakozni? Persze, tessék, itt a fákja, és gyere velünk. És hogyha így 25 ember minden évben eljön velünk a templomba, olyan, aki biztos nem jár templomba, akkor kell lecsinálni. És azt mondta, hogy akkor mindenképpen kell csinálni. És ugyanez vonatkozik persze arra, hogy tavaly, és nem tudom miért, csak a 15. évben jutott eszembe, hogy egy református zenei rendezvényem, aminek szeretném hangsúlyozni, hogy csak a neve Református Zenei Fesztivál, és természetesen reformátusok szervezik, de nem csak reformátusoknak, hanem az ökumené jegyében, ahogy engem neveltek, és ahogy a lelkem ma is szólít engem, minden keresztény testvérünket nagy szeretettel várjuk, akár a fellépők, akár a közönség tekintetében gondolkozunk ezen, mindenki jöhet. Szokták kérdezni, hogy mi katolikusok vagyunk, akkor nem jöhetünk? Dehogy nem. Csak református zenészeket hívsz meg? Hát, ha olyan bolond lennék, gondolod, hogy a nagyszerű Edres Csabát, aki egy katolikus kántor, vagy a Bisztrál együttest, vagy a muzsikást, a többieket, ahol katolikusok is vannak, nem hívom meg, dehogy nem. Tehát az ökumené jegyében zajlik az esemény. Azért érdemes kivonulni a hagyományos szakrális térből, az utcára, a térre és mindenhova, és ott valóban szakrálisnak lenni ugyanúgy, mert olyan embereket szólíthatunk meg, akik egyébként bizonyosan nem hívők, de lehet, hogy éppen egy ilyen esemény érinti meg, és elindul egy úton abba az irányba, amit mi úgy gondolunk, hogy a Krisztus hívőségnek az útja. Tehát ide akartam kilukadni, hogy valóban a külső helyszíneknek az az értelme, hogy ott aztán nem elefántcsontorony van, hanem ott aztán tényleg mindenki ott van, aki akar jöhet, és hogyha pont olyan embert tudunk megszólítani, megérinteni, aki erre hajlamos, hogy azt mondja, hogy elfogadom azt, amit itt látok, mert ez egy kedves, csendes, békés, vagy hangos és jókedvű társaság. Szoktam mindig mondani, hogy ugye testvérek, a jókedvű keresztényt is szereti az Úristen, tehát szabad nevetni és szabad humorizálni is, akkor nagyon jó eséllyel indulhatunk arra, hogy az egyház létszámát tekintve is, és az egész struktúráját tekintve ne csökkenjen, még csak ne is stagnáljon, hanem valóban növekedés induljon el. Erre nagyon nagy szüksége lenne a református egyháznak is.
Beszéljünk az idei konkrét programokról. Mi az, amit mondjuk első körben a figyelmébe ajánlana a hallgatóinknak?
A helyszíneket. Leginkább így helyszínekben gondolkoztunk az idei évre, mert a Bakács tér a központi helyszín, ahol megtartjuk természetesen a nyitó istentiszteletet, ez sem egy hagyományos istentisztelet, mert kint vagyunk egy rockzenei, ha tetszik, egy nagy színpadon, hangosítással, és ez a tér is úgy válik szakrálissá, hogy a püspök prédikál, hogy az Úristen dicsőségére énekeljük a énekes könyvi énekeinket, egy katonazenekar kísér bennünket, és ide érkezik meg a diák tanár menet, ami egyébként az egész rendezvénynek tulajdonképpen a legelejét jelenti, és hogyha az Úristen megadná nekem a lehetőséget, hogy elérjük azt, amit már nagyon régóta szeretnénk, hogy minden csak magyarországi, nem is kárpát-medencei református intézményből, oktatási intézményből három diák eljönne egy kísérő tanárral, akkor pont ezren lennénk csak az iskolákból. És hogyha a gyülekezetekből ugyanígy minden budapesti, legalább a budapesti és Budapest környéki lelkészek eljönnének három gyülekezeti taggal, akkor meg rögtön már 3000-en lennénk. És végül is az egész fesztiválnak a gondolata, amikor 2003-ban megfogant a fejemben, akkor még a 2000-es negyedik magyar református világtalálkozónak az emléke jött bennem, ahol 20000-en voltunk a Fradi pályán, és én a református énekek első két alkalma után azért indítottam el magát a fesztivált, mert azt mondtam, hogy érdemes megmutatni a református kultúránkat, a reformátusoknak maguknak is, az egész egyház struktúráját, a műhelyeinket. Egy fiatalember vagy egy diák, aki szépen mond verset, az egy műhely. Az is egy műhely, hogy valakinek, vagy valamelyik intézménynek van egy kórusa, gyülekezetnek, iskolának, bárkinek. Az is egy műhely, hogy majd megmutatom a Miska kancsómat, amit az egyik iskola hozott nekem ajándékba 10 évvel ezelőtt, és a sújtás helyett, ami a Miska kancsónak az elején szokott lenni, a pelikán van, tehát a logónk van rátéve, és ezt majd 100 év múlva lehet, hogy a tudósok majd ott boncolgatják, hogy hát ez hogy is alakulhatott ki, és ez mitől van így, hogy ott a Miska kancsón egy ilyen jelkép van. Ezt kérem azért van, mert ez a Református Zenei Fesztiválnak a hatására készült. Tehát ezek a műhelyek, hogyha mind eljönnének, és megmutatkoznának, gondolhatunk itt arra a kiállításra, ami is az idén lesz, a bélyek kiállítás, a Reformáció 500 kapcsán volt egy nagyon szép bélyek kiállítás, vagy hogyha a Dunántúli és az egész magyarországi református templomoknak a megfestőjének a kis másolatai kiállításra kerülnek, ismét Mátyás Lajos nyugalmazott esperes úrnak, testvérünknek a festményei. Ezek mind olyan műhelyek, amit érdemes megmutatni, tehát kulturálisan is, és a hitünkben is szerintem nagyon jól állunk. Na, ezt érdemes továbbadni, és ezt érdemes megmutatni. Hogyha a Bakástérre gondolok, és a Bakástéri nyitóistentiszteletre, ahova a diákok vonulnak fel a diáktanár menet révén, a nagy csinnadrattával vonuló katonazenekarral, akkor valószínűleg, hogyha ezt mindenki megérteni, és mindenki elfogadná, akkor olyan közösségi élményben lehetne részünk, amiben egyébként nem nagyon van, vagy hát csak legfeljebb nagyon ritkán, az egy-egy nagyon nagy egyház által nagyon támogatott és nagyon képviselt rendezvényeken, mint például a Református Egységünnep. De hát az jó lenne, hogyha ez minden évben, mert a Református Zenei Fesztivál az egyetlen olyan református nagy rendezvény, amely minden évben megbízhatóan Budapesten kiemelt keretek között és kiemelt lehetőségekkel kerül megrendezésre. A helyszínek szerint, tehát ott vagyunk a Bakástéren természetesen zenekarok játszanak egyik a másik után, de hagyj emeljem ki rögtön, hogy a nyitóisten tisztelet után, és hogy miért beszélek ennyit mindig a diákságról, hogy jöjjenek, a nyitóisten tisztelet után most, 24-én pénteken délután 4 órakor a Fölszállott a páva gyermek tehetségei mutatkoznak be másfél órában, majdnem kicsit több, mint másfél órában, és nagyon-nagyon kedves gesztus volt Balog Júlia részéről, aki a Magyar Televízióban tulajdonképpen azt hiszem a szellemi szülőanyja ennek a Fölszállott a páva ifjúsági vetélkedőnek is. Olyan műsort állított össze, ő volt segítségemre, hogy a fellépő tehetséges gyermekek között többen vannak olyanok, akik református lelkész családból származnak. Ha már református zenei fesztiválon vagyunk, akkor legyen így is. Jönnek Erdélyből, jönnek a Felvidékről, jönnek talán Győrből, Szekszárdról, tehát egy fergeteges program lesz. És azok a kis srácok, akik egyébként most már vadul nyomkodják a kaputelefonjukat, vagy minek mondják ez a okos telefonjukat, azok azért, hogyha 10-12-14 évesen odaállnak a színpad elé, és megnézik ezeket a 10-12-14 éves kortársaikat, hogy azok hogy énekelnek, hogy táncolnak, hogy bazseválnak, hogy játsszák a népzenét, akkor azért szerintem legalábbis minden gyerek lelkében egy pillanatra ott valami megakad, és azt mondja, hogy én itt nyomogatom ezt a telefont, meg nézem a nem tudom milyen játékokat, és ezek a kortársaim, ezek meg így énekelnek, és így tudnak. Tehát, hogy ezért szerintem érdemes ezt is megmutatni. Aztán az, hogy milyen zenekarokat hívunk, szinte állandó példa a muzsikás együttes, mert hosszú időn keresztül a nyitóistentisztelet után ők következtek. És amikor a püspök, Steinbach József püspök úr azt mondja a színpadon, hogy akkor imád hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk testvérek, akkor oldalra nézek, és a felkészülő, tehát a istentisztelet után következő muzsikás együttes meghajtott fejjel áll a színpad mellett és imádkozik. Nagyon egyszerű példák ezek, hogy kiket lehet és kiket érdemes és miért érdemes meghívni egy olyan fesztiválra, ahol a lelkiségnek és a hitnek is szerepe van, meg annak, hogy világszínvonalú produkciók jöjjenek. Ma már nagyon sokan mondják, hogy Budapest egyik legszínvonalasabb, hanem a legszínvonalasabb fesztiválja a Református Zenei Fesztivál. Még nem találtam olyan embert egyébként az elmúlt két hétben, amióta itt van a kezünkben a Fidéliónak a külön száma, ugye az a műsorújságunk, hogy azt mondta volna, hogy hát ez nem itt idején nem érdemes eljönni, mert ez nem olyan program, amire feltétlenül el kell jönni. Tehát ez az egyik helyszín, ugye ez a nagy színpad, a Bakástéren. Ott van a kirakodó vásár, tehát tulajdonképpen minden ott történik központilag, ott van az információs irodánk, vagy sátrunk, vagy házikunk, és ott van tulajdonképpen egy állandó közönség. Általában lehet mondani, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is délután, kora délután kezdődnek a programok. A másik helyszín, a Rádai utca 28, nagyon sokan nem tudják, hogy a Rádai utca 28 épületének semmi baja nincs, kizárólag a hátsó traktusban a kollégium égett le, illetve hát az szenvedett olyan sérüléseket, amit egyáltalán nem lehet használni, és újra kell építeni. De hála Istennek, és a tűzoltóknak és mindenkinek a segítségének, a Rádai 28 épületének, ami a egyrészt a Károli Gáspár Református Egyetemnek ugye a tanszékei és irodái vannak ott, másrészt pedig a Dunamelléki Református Egyház kerületnek a székháza. Tehát a díszteremben és a hozzá csatlakozó termekben hála Istennek semmi baj nincs, ezért a nagyon sokak által szeretett Rádai utca 28, ahol az előcsarnokban mindig hagymás, piros paprikás, zsíros kenyeret is lehet fogyasztani ingyen, meg ásványvizet, tehát a díszteremben nagyszerű programok vannak, mondhatom a neveket, Fasang László és Szokolai Dongó, a fent említett Vedres Csaba, Heinzinger Mikával és Gyermán Júliával, vagy a Sebő Együttes, a Vujicsics Együttes, stb. Ez tehát megint egy olyan helyszín, amit egyrészt az emberek már nagyon ismernek és megkedveltek, másrészt ugyanezen a helyszínen vasárnap tartjuk a Magyar Örökség díjas közönség találkozó. Ez azért közönség találkozó, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy csak a magyar örökségdíjasok mehetnek oda találkozni. Miért indult el ez a kezdeményezés? Én 2012-ben szintén megkaptam ezt a díjat, és magam is megtapasztaltam, és aztán utána az évek során folyamatosan láttam, hogy a díjátadón egyszerűen nincsen arra lehetőség, ami egyébként elég hosszú is, és nincsen lehetőség, hogy a Tudományos Akadémián ottan még barátkozzanak az emberek, beszélgessenek egymással. És azt mondtam, hogy azért, aki kap valamilyen díjat, most mindegy, hogy Kossuth díjat, vagy örökségdíjat, vagy bármilyen díjat, azért azok az emberek szívesen elmesélik másnak, hogy mi az, amire elhívta őt az Úristen, milyen szolgálatra, és hogy a díjat azt nagyon értékeli, nyilván, de hogy egyáltalán mi az, amit csinál. És erre egyáltalán nem volt lehetőség, egymás között sem tudtunk beszélgetni, meg a közönséggel sem lehetett. És erre azt mondtam, hogy végül is elég sok református díjazott van, Magyar Örökség díjas, hát akkor induljunk el ezen az úton, de természetesen mind a 650 vagy valami ilyesmi számú díjazott van már, és ez nem csak személyekre, hanem intézményekre, eszmékre és egyebekre, sportra is vonatkozik, hogy akkor jöjjünk össze, és ráadásul ezen a találkozón, ez vasárnapban egyébként május 26-án délután 3 órakor kezdődik, kifejezetten Magyar Örökség díjasok játszanak. Aztán úgy jött össze az egész napi program, hogy nem csak ez a másfél óra szolgál arra, hogy Magyar Örökség díjasok játszanak, mint például Kátai Zoltán és a Krédó Együttes, hanem még az utána következők is mind Magyar Örökség díjasok, tehát gyakorlatilag vasárnap délután 3 órától egészen estig Bagri Emőkének, a professzor asszonynak a kerekasztal beszélgetéséig ez a helyszín ezt a célt szolgálja. Aztán ott van egy új helyszín, a Calvin Kamara kert. Ezt nem olyan régen újította föl, pár évvel ezelőtt újította föl, vagy az egyház, vagy az önkormányzat, ezt nem is tudom, vagy talán a kettő együtt. Ez a Calvin téri templomhoz tartozó épülettömb, amely az egész az egyházé, nek az udvara, tehát ennek az udvarán található, ez egy nagyon helyes kis bensőséges udvar, ami azért kamara, azért is nevezzük ennek, mert ide nem sok száz embert várunk, hogy ott nyomorogjanak, hanem kifejezetten azt szeretnénk, hogy 60-70-80-90 ember érezze magát jól egy belső térben, ahol olyan zenék is megszólalnak, amik egyébként nem voltak korábban jellemzőek a Református Zenei Fesztiválra, és nagyon örülök, hogy Bágyi Balázzsal, a Magyar Jazz Szövetség elnökével, aki egyébként nem mellesleg egy Budapesttől nem túl távol levő református egyházi oktatási intézménynek a művészeti igazgatója is, tehát összejönnek a szálak. Meg tudtam beszélni, hogy ő elvállalja ennek a kamarakertnek a szervezését és a lebonyolítását, úgyhogy olyan zenekarokat hívunk ide is, ahol népzene szól, ahol klasszikus zenei elemek vagy zsoltárfeldolgozások, mint például az Invocatio Musicalis, de ott van a jazz, a Mágyi Balázs nyúlkvártettel, vagy éppen egy blues zenekar is helyet kap, ez a Big Mufflon nevezetű zenekar, tehát blues is lehet hallgatni. És akkor még van helyszínünk, a Calvin téri templom, természetesen, ahol a zsoltáros fákjás menet után a késő esti zenés áhítatot tartjuk. Erre az alkalomra Szent Pétert hívtam, lassan mondom, Szent Péternek hívják, a horvátországi református egyházkerület nem olyan régen megválasztott püspökét, és őt kértem meg, hogy vezessük közösen a zsoltáros fákás menetet, amit el is vállalt, és hogy utána ő legyen, aki prédikál majd a késő esti zenés áhítaton, amin egyébként Kátai Zoltán fog közreműködni, illetve a Bocskai István református oktatási központ Egressy Béni művésziskolájának a kamarazenekara játszik. Elég hosszú a nevük, én simán Egressy kamarazenekarnak hívom őket. Tehát diákok, református iskolai diákok fognak játszani, és itt ragadom meg az alkalmat, hogyha megint a református iskolákról, meg a diákokról van szó, hogy nagyon szeretném kérni az összes református oktatási intézmény vezetőségét és a művészeti vezetőket, tehát énektanárokat és egyéb művészettel foglalkozó tanárokat, hogy keressenek meg bennünket, és ajánlják az iskoláikból azokat a tehetségeket, akikre ők is büszkék. Tudom, hogy minden iskolában van legalább 2-3 olyan gyermek, vagy fiatal ember, fiatal hölgy, aki szépen mond egy verset, aki szépen olvassa a Bibliát, aki nagyon ügyes tornász, aki nagyon jól zenél, aki nagyon jó orgonista. Mezőtúron voltam egy iskolai megnyitón, és éppen az orgona szentelésen, és onnan rögtön meghívtam azt a 17 éves fiatal embert, aki ott orgonált. És mindenki boldogan mondta, hogy na hát akkor az iskolánkat képviseli valaki. Persze, pont erről szólna tehát a dolog. Ezen a helyszínen azért hagyományosan most már mondhatom, a Calvin téri templomban szombaton délelőtt 2 orgona fél óra lesz, 2 fiatal orgona művésszel, és kripta látogatás, ami tulajdonképpen egy történelmi emlékhely. Azt hiszem sokan nem tudják, hogy a Calvin téri, budapesti Calvin téri református templomot, amikor felújították, akkor felújították a kriptát is, és a kriptát lehet látogatni 12 órától. Ha jól tudom, akkor előzetesen be kell jelentkezni, vagy oda kell menni, és akkor ott idegenvezetéssel lehet megnézni a kriptát. És hát a harmadik napra pedig, vasárnapra egy nagyon-nagyon szép programot ígérhetek. A Központi Református Kórus, amely valamennyiünk örömére és büszkeségére 3 évvel ezelőtt létrejött, ad egy olyan zenés áhítatot, nem hagyományos koncertet, mert általában egy rövid prédikáció is benne van a programjukban, amire egészen biztosan mondhatom, hogy én is szeretnék ott lenni legalább egy jó részén a programból, de mindenkit nagyon hívok szeretettel erre az alkalomra. És az utolsó helyszín az az Unitárius templom. Az idei évben Dinnyés Soma, aki eddig a református templomban, a Calvin téri református templomban tartotta a barokk estjét, most a templom újabb felújítása miatt erre nincsen lehetőség, ismét egy ilyen felvonulási terület tulajdonképpen részben a Calvin téri templom, és ezért átmentünk az Unitárius templomba. A kapcsolat úgy erősödött meg az unitáriusokkal, hogy 2019. március 12-én Gergely napon szerveztük a második ferencvárosi szakrális kórus találkozót, és erre bejelentkeztek az unitáriusok is, hogy ők is szívesen eljönnek erre az alkalomra, és azóta barátság szövődött közöttünk. Jönnek egyrészt az 500 fős kórusba is énekelni, másrészt pedig Léta Sándor nagytisztelet úr örömmel fogadta be az unitárius templomba ezt a bizonyos barokk estet, hiszen az akusztikája nagyon jó a teremnek, a templomnak, és máskor is szoktak ilyen programokat ott szervezni. Úgyhogy ez a negyedik hely. A kórus találkozóra még szeretném fölhívni a figyelmet, ez a Rádai utca 28 szám alatti díszteremben lesz az idén. Korábban az Ádám Jenő zeneiskolában tartottuk, de most még egyszer mondom, a Rádai utca 28 szám alatti díszteremben lesz a kórus találkozó. Erre általában 8-10 kórusnak a jelentkezése szokott befutni, és ez nem egy verseny természetesen, hanem ez egy szeretett közösség és egy barátságos együttlét, ahol egymástól is lehet tanulni, és lehet ismerkedni és barátkozni a többi testvérünkkel.
Szóba került már, de emeljük ki a Nemzeti Múzeum lépcsőjét. Az is egy helyszín a Református Zenei Fesztiválnak.
Igen, ez is 5 vagy 6 évvel ezelőtt kezdődött, amikor azt mondtuk, hogyha úgyis sokan jönnek a Kárpát-medencéből, és olyanok, akik szeretnek énekelni, akkor egy olyan fesztiválkórus jöjjön létre, álljon fel, amelyik kötetlen formában működik, vagyis nem kórusokként kell érkezni, vagy nem kötelező úgy érkezni ebbe a nagy kórusba, hanem hogyha valaki azt mondja, hogy mi 18-an vagyunk a kórusban, de csak 10 tudunk eljönni, hát akkor gyertek 10, hogy ez kórus vagy nem kórus, ez ebből a szempontból teljesen mindegy. Összeállítunk egy énekrendet, és miután ez egy olyan a szabadságunkat szimbolizáló hely, és ebből a szempontból egy fontos helyszín, ahol valóban a szabadságunkról van szó, és a hitünk megerősítéséről, és a Kárpát-medencei magyarság összetartozásáról, ezért határon túlról igen szívesen érkeznek ide, hiszen nekünk egy régebbi szabadságharcunknak a szimbolikus helye, vagy valóságos helye, a határon túli testvéreinek viszont ma is egy valóban szimbolikus hely a szabadságharcokat illetően, hiszen ők még ma is vívják a szabadságharcokat sok tekintetben. És így tulajdonképpen egy olyan kórus áll össze, amelyben reformátusok, más felekezetűek, tehát katolikusok, evangélikusok, akár olyanok, akik nem is járnak templomba, vagy például, mint a parlamentnek a kórusa, nem tudom, hogy ismeri-e mindenki, van egy kórus a parlamentben, aminek nagyon szellemesen az a neve, hogy szenátorok, tehát a szenátorokból éppen Bácskai János polgármester úr, Ferencváros polgármestere is ennek a kórusnak a tagja vagy tagja volt, és hogyha csak teheti, akkor ő is megjelenik a nagy több száz fős kórusban a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Tehát ennek az a célja valóban, hogy Isten dicséret hangozzon el, illetve kosútnóták, szózat, ami jól kifejezi az összetartozásunkat és az érzésünket, és még az egy fontos információ, hogy erre különösebben nem is kell nagyon felkészülni. A honlapunkon egyébként az rzf.református.hu oldalon megtalálható a letölthető dokumentumok között az egy szólamú kotta. Tehát, hogyha valaki szeretne eljönni, és nincsen ideje különösebben felkészülni, nyugodtan jöjjön, mert van egy főpróba délután 3-tól fél 5-ig a Lónyai utcai gimnáziumban, és ott másfél óra alatt minden dalt könnyen meg lehet tanulni. Egyébként nagy valószínűsége azok, akik énekelnek valahol, akár kórusban, akár csak szeretnek énekelni, és már láttak kottát, azok egészen biztos, hogy a műsornak a felét jól ismerik is, hiszen még egyszer mondom, a Kossuth nóta és a szózat meg a többiek, hát ez nyilván mindenki, minden énekesnek a tarsolyában van. És hát ezért érdemes úgy oda eljönni, hogy különösebb felkészülés sem igényel, viszont óriási élmény, tehát amikor több század magaddal énekelsz, vagy magával énekel valaki, az bizony egészen más, mint amikor egyedül vagy kisebb közösségben énekelhetnek.
Hány ember énekel ilyenkor együtt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén?
Úgy indultunk, és úgy hirdettük meg, hogy 500 fős kórus, de hát ez tulajdonképpen csak egy név, lehet, hogy csak 200-an leszünk, voltunk már 600-an, voltunk már 400-an, ez tulajdonképpen teljesen mindegy. Azok az énekesek, meg hát persze azért, hogyha kimondjuk ezt, hogy 500 fős kórus, akkor az érzékeltetni szeretnénk, hogy itt egy nagyobb kórusról van szó, de valaki azzal nyugtatott most meg, hogyha nem leszünk annyian, akkor is az Úristen dicsérjük. Tehát, hogyha kevesebben vagyunk, akkor is az Úristen dicsérjük. Úgyhogy ezért én azt mondom, hogy mindenképpen érdemes eljönni, és a közönséggel természetesen néhány éneket, illetve refrént együtt énekelünk.
Melyik nap hány órától lesz hallható a kórus?
A fesztivál kórus a Nemzeti Múzeum lépcsőjén május 25-én szombaton este 6 órakor énekel.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Böszörményi Gergellyel, a Református Zenei Fesztivál főszervezőivel beszélgettünk. A május 24-én pénteken kezdődő programokról még többet megtudhatnak a fesztivál honlapján, az rzf.református.hu honlapon vagy a Fidelio külön számában.